A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó rádozást kívánunk mindenkinek, ez a nap vendége műsorunk itt a Trend FM-en. Gazsi Zoltán ül itt a stúdióban, az Iceberg ügyvezető igazgatója. Azt gondoltam, hogy azzal kezdem, hogy néztem egy csomó videót önnel, meg filmet. Nem akartam olyan sokat megnézni, de aztán valahogy úgy kedvet kaptam. Szerintem a hallgatók is élvezni fogják a beszélgetést. Szóval azt akartam mondani, hogy próbáltam ma én is Hollandra költözni. A kékhez a barnát láttam egy előadásban. Volt sokáig holland főnöke, ugye?
Igen, én üdvözlöm a hallgatókat. Én egy holland cégnél dolgoztam a Syngentánál még 14 éven keresztül, és egyébként szerettem velük dolgozni, nagyon praktikus embereket ismertem meg közöttük, hát nem véletlen lettek ők nagy kereskedők, mert megtalálták az élet, vagy a világ bármelyik területén feltalálták magukat.
De a sört mindig önnek kellett fizetni.
Ez így van, az a... fizetni nem szeretett, de tényleg jött, hogy nagyon jó barátom egy holland, és akármerre jártam vele a világban, valahogy mindig úgy derült ki, hogy a bárba, amikor fizetni kell, akkor mindig én kezdtem el hamarabb elővenni a pénztárcát.
Valahogy mindig volt egy mozdulat, igen.
Abszolút.
A saláta az saláta gyár, ugye? Így is valamit.
Hát én
így...
üzennek jobban szeretem
üzen,
mondani,
mert szereti?
Egyszer még a kislányom jött az üzembe, és akkor amikor legelső alkalommal, nem tudom, 7 éves lehetett, mondta, apa, nincsenek kémények a gyáron, és akkor innen jött, hogy hát ez nem egy olyan gyár, ami füstöl, tehát ez másképp néz ki, úgyhogy a saláta üzem kifejezés az szerintem jobban talál.
Amikor tudtam, hogy ön jön napvendége beszélgetésre, akkor egy pillanatra csak, de tényleg csak egy pillanatra úgy komolyan kezdtem gondolkozni, hogy miről fogunk beszélgetni 40 percen keresztül, mert ez a téma a saláta, üzem, saláta gyár, ez úgy tőlem, vagy hozzám nincs annyira közel, inkább így mondom. Aztán mondom, láttam ezeket a videókat, meg sok mindent, hát ő nagyon sok mindent rak e mögé, a dolog mögé. Honnan kezdjük? Kezdjük a feleségével? Abszolút. Minden férfi mögött áll egy nő, pszichológus?
Igen, pszichológus. A másik feleségem 11 éve vagyunk házasok, és volt egy első hosszú házasságom 17 éven keresztül, és a második feleségem a pszichológus, és hát én tényleg egyébként sokat tanulok tőle, amiatt, hogy az emberi kapcsolatok mennyire fontosak egy közösség építésében, és én azt látom, hogy nagyon sok mindennel foglalkozom, milyen folyamatfejlesztés, de a végén mindig, amikor elromlik, lehet látni a nem tudom, Discovery filmek, amikor lezuhan a Boeing repülő, általában az, vagy nagyon sok kicsi apró dolgok következtében lesz egy nagy katasztrófa. Pici félreértések, kialvatlanság, nem volt ott.
Ez valahogy embert fogunk találni.
Mindig embert, és hát van az a mondás, hogy a kalapácsos ember az mindenütt szöget lát, és tényleg így van, hogy én nagyon hiszek abba, tehát lehet, hogy túl tolom ezt a dolgot, de én mindig az embert keresem, és emberi kapcsolatok közötti meghúzódó szélsőséget, vagy szerelmet, vagy nem szeretés, egymást nem szeretik, a kettő egyik se szokott általában segíteni.
Ez most nagyon jól jön, hogyha önnek ilyen szemüvege van. Meg van egy mondása is, nem az ön mondása, de ezt minden előadásban majdnem, vagy sok előadásban ezt azt hiszem használja, ugye, hogy IQ-val veszünk föl munkavállalót, de az EQ miatt rúgjuk ki.
Igen, ez Mérő Lászlótól hallottam egyébként, és ez tényleg így van, hogy a mai világban nagyon kicsúszott ez, hogy azokkal a szakemberekkel, akikkel nehéz együtt dolgozni, nem lehet mit kezdeni. Tehát ilyen maták, hogyha emberileg nulla, szakmailag 10-es, az 10-szer 0 az 0. És ez így működik, én nagyon hiszek ebben a mai világban is, és egyre inkább azt látni, hogy amikor az embereknek van több választásuk, akkor keresik azokat a helyeket, ahol nem kell túl sok kompromisszumot kötni.
És most van választásuk.
És most van választásuk, munkaerőhiány van, nagyon sok helyen el lehet helyezkedni, és azok a cégek, akik nem így kezelik, a teljes embert próbálják figyelni, akkor hamar könnyű el lehet veszteni jó dolgozókat is.
Jó, azért kicsit beszéljünk a cégről is, jó?
Igen.
Okay. Tudom, Iceberg csoport, nézem a magyar dolgokat, mondom, aztán majd igen, terjesszük ki. Ez így mellbe vágott, 24 millió tasak saláta, és amikor ezt elolvastam, akkor rögtön tudtam, hogy én honnan ismerem az ön cégét, meg önöket, akkor már beugrott egy csomó minden, 7,5 milliárd forint forgalom, 45% export, 180 plusz 60 dolgozó, 85% fizikai, ezt el ne felejtsem, ezt a kék galléros, fehér galléros történet, ez megint izgalmas lesz. Jó, szóval salátában utazik, ezt igen, lehet mondani.
Igen. Tehát Magyarországon az üzem 92-ben indult, én akkor még nem voltam itt, tehát én 11 éve vagyok ügyvezető. Végülis az egész onnan indult, hogy a McDonald's magyarországi érkezéséhez kapcsolódó, tehát hogy elkezdődött 30 évvel ezelőtt, akkor
kellett
bele saláta, és a svájci beszállító volt az Iceberg, és akkor így került, az akkori tulajdonosa az félig magyar üzletember volt a cégnek, és akkor emiatt neki voltak magyar kapcsolat, és logikus volt, hogy akkor őt bevonták ebbe a magyarországi indulásba. És ő kezdett el akkor salátát termelni, vagy termeltetni. Tehát a jégsaláta 30 év ezelőtt teljesen hihetetlen, de abszolút ismeretlen volt. Hát gyakorlatilag nem volt Magyarországon. Ugye a jégsaláta Amerikából indult, van egy nagyon jó tulajdonsága, hogy kicsit, mint a káposzta,
bírja de ropogó,
bírja a stapát, lehet pakolászni, lehet jó szállítani, tárolni.
Mert hogy ez egy nagyon érzékeny műfaj, majd erre is elállazunk.
Így van, és a jégsaláta, ami legkevésbé érzékeny a feldolgozás szempontjából, bár az meg érdekes plusz szempont, hogy termetelés szempontjából meg egy nagyon érzékeny növény, tehát egy legérzékenyebb, tehát nyári meleget nem bír, emiatt kell éjszakabbra vonulni, ha valaki nyáron, augusztusban, júliusban salátát szeretne termetetni. Tehát visszatérve, hogy 92-ben indultunk, és hát akkor éveken keresztül a McDonald's, és mellett aztán szépen lassan az összes retail cég, vagy kereskedő cég kezdett ebbe kapcsolódni, és hát akkor indult a magyarországi saláta piac, hát előtte fejes saláta volt, ami egyébként még mindig Magyarországon a legnagyobb területen fejes salátát termesztenek, de erősen kikopóban van azért.
Az volt egy nagy hullám, de aztán én, ha most az én saját fogyasztási, vagy a családom fogyasztási szokásait figyelem, akkor a második nagy, vagy harmadik nagy hullám az az volt, amikor ezek az előre csomagolt salátákat kezdték az emberek megszeretni. Pont most láttam egy óriás plakátot egyébként, de lehet, hogy ezt nem kéne mondani, nem tudom, lehet, hogy politika van mögötte, de mindegy, van 2,5 millió, talán 2,5 millió szinglér Magyarországon.
Láttam én is.
Beugrott aztán utána, hogy rengeteg ember, és nem nyilván nem a szinglik, de rengeteg ember úgy nem vesz káposztát, nem reszterelem, hanem azt mondja, na 5 deka, 10 deka, 15 deka, 125 gram. Tehát ez volt a második, harmadik hullám, nem amikor így erre rácuppantuk, az előre csomagolt, reszelt, vágott,
hát ugye ez ugyanabban a trendbe illeszkedik, ami a convenience trend, hogy kevesebb időt akarnak ezzel tölteni.
Csak ez már időben úgy értem, hogy később jött.
Később jött, de azt látjuk az évente 10-15%-ot nő az a piac folyamatosan, tehát ha kimegyünk mondjuk a nagy fejlettebb országokba, azért sokkal erősebb a saláta kultúra.
Hát itthon 24 millió tasak saláta, ez itthon?
Nem, ez a teljes, ennek körülbelül fele a Magyarországi is, ugye fele export, és hát azért nagyon azon múlik, hogy a csomagolás méret is csökkent, tehát lehet látni, hogy már nem. Régebben mondjuk a fél kilós csomagolás volt a legnépszerűbb, most meg inkább a 200 gram körüli csomagolás, tehát csökken a csomagméret. De ez abból is adódik, hogy ugye védőgáz van benne, kinyitják, utána azért pár napig lehet csak eltartani, elkezd pirosodni. Tehát ez is egy
technikai. Ezért mondtam, hogy iszonyú érzékeny műfaj. Hát ez 7 nap,
de attól függ, hogy milyen mix. Tehát hogyha egy olyan mixet összeállít valaki, hogy mondjuk legyen benne rukkola, jégsaláta, kukorica és kalifornia paprika, akkor én azt mondom, inkább a 6 vagy 5 nap lenne az igazi, mert bármilyen romlik a rendszerben, egyből megérzi a salátát.
Szereti a salátát egyébként?
De tényleg, én annyira megszerettem nekem, hogy a reggeli rántottam el, nincs valami zöld, akkor nekem hiányérzetem van. Tehát én valamit biztos oda teszek. Én általában ebédre is 90%-ban azt szoktam, hogy salátát eszem valamilyen öntettel, és inkább a vacsora, akkor ül össze a család, amikor én nagyon szeretek főzni.
De most igaz, ennek a terméknek most azért piaca van, mert egyre több fiatal, egyre több tudatosabb, tudatos fogyasztó, egyre több zöldség, növényimádó, vegánok, vegák, mit tudom én. Tehát ez, a dolog e felé megy, ugye? Tehát jókor vannak jó helyen, nem?
Hát ez így van, jókor vagyunk jó helyen, azért az lehet látni, nagyon komplikált az üzletág. Tehát ami ellenünk dolgozik, az a globális felmelegedés, tehát annyira bizonytalan termeltetés a világ bármelyik része most már. Tehát hogy van egy fontos igény, egyre közelebb hozzuk a termeltetést, hiszen gyorsan tudunk reagálni a rendelésekre. Tehát mondjuk általában egy cég leadja ma az igényét, az holnapi nap, vagy még aznap ki kell szállítani, vagy maximum 2 napon belül, és közben mondjuk téli időszakban 5 napra van a saláta Spanyolországban. Tehát hogy fogalmam sincs, hogy mit fognak rendelni, ha akcióval milyen jó fog menni az akció, és akkor bele kell gondolni az összes mondjuk ünnepet, karácsony, húsvét, amikor melyik napra esik a húsvét, akkor teljesen másképp alakulnak a rendelések. És közben az időjárás meg olyan, amilyen. Tehát tavaly 38 fok volt mondjuk Hollandiában nyáron, amit teljesen 10 fokkal magasabb, mint a normális. Mikor jön az első fagy?
Gólyák hazajöttek már Németországba.
Nagyon megváltozott.
Tehát
mi nagyon érezzük ennek a hatásait, hogy ami jó hír, hogy ez mindenkire vonatkozik, de bárki, aki salátával foglalkozik, ugyanazokkal a kihívásokkal néz szembe, mint mi.
Ez magyar termék? Amit én itt megveszek az acskóba, azt magyar termelő teszi bele? Mert a fenntartható fejlődés megint fontos.
Nagyjából fele magyar. Tehát a mi célunk az, hogy mindig magyar legyen, és amikor nem tudjuk megoldani, akkor jön be az import. Mert a saláta termesztő nagyjából Spanyolország ugyanazt a pénzt kapja, mint egy magyar termesztő 1 kiló salátáért. Viszont a szállítási költség 1000 kilométer feletti távolságok, majdnem 4000 euró egy kamion, tehát megduplázódik a saláta költsége számunkra.
Meg a kockázat is.
Mert a kockázat messzebbről van, nem tudok reagálni, sokkal többbe kerül. sikerült, tehát mi mindent megteszünk a magyar termesztés növelés érdekében, tehát tavasszal ilyen fácsófóliás takarások üvegházakból indul, illetve a novemberben is próbáljuk betolni ezt a szakaszt. Tehát ott van a szabad főtermesztés.
Tehát széthúzni a szezont.
Igen, abszolút, és egy nagy rizikó van viszont, hogy mikor jön a fagy. Tehát, hogyha bejön egy október közepi mínusz 5 fok, akkor hatalmasabb pénzeket tudnak bukni a termelők. Mi is egyre több pénzt fizetünk, hogy vállalják a kockázatot, de azért azt nem szeretnénk, hogy bárki ezen tönkre menjen. Tehát, hogy túlvállalja magát, és elnézte. És hogy nem lehet kiszámolni az első, meg az utolsó fagyokat. És ez nehezíti.
Csomagolás, ez az egésznek a legnehezebb része
igen.
Most?
Hát a legnehezebb része az, hogy mindenki azt szeretné, hogy műanyagot hagyjuk ki. Egyébként majd beszélni fogunk a fenntarthatóságról.
Ez a műanyag... Most beszéljük, akkor ugorjunk el a salátát, okay. De úgyis a kettő összefügg.
Így van, tehát én azt gondolom, hogy a tudatos fogyasztók abszolút azt nézik, hogy közel legyen, ne legyen rajta a szén-dioxid lábnyom, lehet, hogy minél
környezetbarátabb. Erre mondta azt, hogy az utcán megállítok 10 embert, 8 azt mondja, hogy ne dobálja, ne legyen nejlonzacskó, ne dobálja meg palack, meg dízelautó, ugye? És akkor ez itt kimerül.
Igen, és akkor a kérdés az, hogy ennyire egyszerű ez a világ. Én azért szeretek sok előadást tartani, beszélgetni a fogyasztókkal, a fiatalokkal, nagyon sok egyetemre járok például előadásokat tartani, hogy ezt megmutassam, hogy az ennél bonyolultabb. Tehát nem ennyire egyszerű, nem lehet ennyire leegyszerűsíteni a világot. Általában ugye a világ minden részén a politikusok szeretik leegyszerűsíteni, hogy vagy fekete,
igen, vagy
a világ az nem ilyen. És amikor arról beszélünk, hogy egy dízelautó vagy elektromos autó, hogy honnan jön az elektromos, most olvastam egy cikket a lítium akkumulátorokat, hogy gyerekmunkával, kobaltat, hogy szelektálják. Tehát,
okos emberek mondták nekem, hogy a végén egál van. A két autó egész ciklusát nézem, akkor egál van, én hittem neki.
És mi is egyébként átállunk most például a hibrid autókra, tehát nagyon fontos, hogy amit lehet megteszünk, és nagyon hiszek azért abban, hogy ez a van technológiai újítás mindig abban, hogy lehet valamilyen módon fenntarthatóbb világot építeni. Én egyébként tagja és ők elnökségi tag a Magyarországi Fenntarthatós Fejlődési Szervezet az üzleti tanácsa fenntarthatóságért van egy ilyen szervezet, és rengeteget beszélünk arról, hogy van 92 tagvállalat, hogy egymással hogy tudjuk megosztani ezeket a gyakorlatokat, a szennyvízkezelést, melyik cégnél van a jó megoldás, vagy a napelemek.
Hát nagyon... rengeteg vizet is használnak, nyilván ezeket
hát
a termékeket
mosni kell. 200 köbméter vizet használunk a salátamosásához. És a viccet a fenntarthatóságról, hogy ugye nem ennyire fekete-fehér a dolog, tehát a ló egyik oldaláról ne essünk a másikra, mert például a műanyagzacskók kapcsán most kijött egy nagyon komoly angol cikk, ami azt mutatja, hogy ha mindenki átáll papírzacskóra, az sokkal nagyobb probléma. Mert ha a műanyagot többször felhasznál, jobban jár a világ, mint hogyha egyfolytában papírzacskót vesz, és azokat eldobálja. És akkor itt kell szerintem egy ilyen jó középutat találni, itt az extremitásokat én szeretem elkerülni.
Nem szabadna a zsákutcába belefutni, ugye? Ami kiderül 5 év múlva, hogy többet ártottunk. Hát, én reggel a szaunában beszéltem a barátomnak, mondtam, hogy jön, és meséltem ezt a 20-valahány millió tasak salátát, hogy ez mekkora divat lett, és ez mekkora forgalom, és ott az a töménytelen csomagolóanyag. De rögtön azt mondtam is, hogy ha most, hát mibe teszem papírba, és akkor azt, amiből állítom elő, és akkor lesz ahhoz megfelelő alapanyag.
Én nagyon hiszem abban, hogy mindenki a saját üzletágát, hogyha olyan szemlélettel gondozza, vagy kezeli, hogy egyfolytában azon gondolkodik, hogy azt az üzletágat hogy lehet fenntartatóbban végezni, ez a megoldás. Tehát mi is azon gondolkozunk, hogy még az acskót hogy lehet elvékonyítani. Tehát 35 mikronosból elbírja, hogy lemenjünk 20 mikronra, mert akkor nagy sok tonna csomagolajtól
fele megmarad.
És hogy van-e olyan, ami ezek a fóliák, ezek nagyon speciális fóliák, tehát hogy antifoghatás legyen, hogy a bepárásodik az acskó, ne csöpögjön le a belülről, mondjuk, ne vizes legyen a saláta, nyomtatható legyen, zárható legyen, van ultraszonik hegesztés, hőhegesztés, tehát különböző hegesztés típusok vannak, legyen légáteresztő, nitrogén, oxigén, széndioxid más arányú keveréke van benne, azt tartsa, ugye vizes, egy picit a saláta mindig vizes, ha túlszárazon kerül bele, az se jó, ha vizes, akkor a papír elázik tőle, tehát rengeteg olyan szempont, valami jelenleg nincs a világon ilyen megoldás. Ha van, az én biztos, hogy mi leszünk az elsők, akik ezt megtaláljuk, mert egyfolytában keresem.
Hát ha valaki hát, ha bedobja majd az ötlet ládájába.
Ez igen. Azt mondom, nem fog kerülni, mert ez egy sokkal komplikáltabb szakma, ez a fólia gyártás. Viszont amit látunk, hogy például a dobozos salátáknál engem is zavar. Tehát vannak olyan rendezvények, ahol nem szívesen viszem oda a dobozos salátáinkat, mert ránézésre hiába visszaforgatható PET palac, vagy PET anyagból készül, de nincs meg rá az ellátó, tudom, hogy nincs meg rá az ellátó rendszer. Tehát a magyarországi mondjuk vizes palackok üvegkupaknak is kb. 20-25%-a kerül újra hasznosításra. Éppként ugyanaz az üvegekkel, és a boros üvegek hatalmas probléma. Hogy is mondja, hiába szedjük szét, aztán a végén össze kukába kerül.
Nekem a szívfájdalmam egyébként, akár a pezsgősösek, az akár a gömbölyű zöld üveg, ami nem egy olcsó történet, és nem lehet visszaváltani, így van. Tehát attól, hogy üveg valami, vagy attól, hogy műanyag, vagy papír, még nem önmagában valószínűleg megoldás. Az ötletládát nem véletlenül mondtam, erre egy perce kitér azért. Mert azt mondta, hogy és akkor majd átevezünk egy másik témára is, jó? Mert azt mondta, hogy ötletláda mindenhol van már minden cégnél, de nagyon gyakran Túró Rudi, meg cukros papír van benne.
Hát ez nagyon izgalmas kérdés. Az egész ötletláda onnan jött, hogy elkezdtünk 10 éve egy lean folyamatfejlesztési módszerrel dolgozni, amiként a Ford autókat, egy japán módszer, de a Ford autókat így rakták össze, hogy lehet az alapanyagot, az embereket, a folyamatokat úgy összehangolni, hogy a végén a végterméke nagyon állandó végtermékké váljon. És ennek nagyon hamar megtalálták a japánok, egyébként az egésznek az alapja az embertisztelete, teljesen hihetetlen, de a legtöbb lean könyv ezzel indul, hogy az embertisztelet, hogy a vezető nem tisztel az emberét, a dolgozóját, akkor valami el fog csúszni. Lehetnek szuper folyamatok, de valami el fog csúszni az emberi kapcsolatok, a jó kapcsolatok hiánya miatt. És én ezt olyan szinten látom, meg működtetjük a cégnél, hogy nálam ez egy alapérték. Tehát bárki, tehát nálunk nincs olyan, hogy akárki például kiabál, vagy hangosan beszél dolgozóval. Ilyen teljesen elképzelhetetlen. Tehát úgy van 170 fizikai dolgozó, akik vágják, mossák a salátát, nagyon kemény munkát végeznek, és egyébként minden cégnél felértékelődött a fizikai állomány, a fizikai dolgozók szerepe. És én azt látom, azok vannak bajban, ahol a főnök eddig ezt nem így gondolta. Mi mindig is így gondoltuk, tehát nekünk ez nem váltás, hogy most jó fejnek kellene a dolgozókat.
Tehát, hogy ugyanazt akarja mind a kettő. Végül is ugyanazt akarja mind a kettő.
Onnan indulnak, hogy láttam egyszer egy nagyon jó kis előadást, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a teljes ember hogy áll össze, és akkor az embernek van egy olyan része, hogy munka magánélet egyensúly, tehát szeret élni, ugye ez teljesen logikus, szeret fejlődni, a legtöbb ember szeret fejlődni, tehát valami a tudását tudjuk gyarapítani, ő attól boldogabb lesz, szeret kapcsolódni, közösséghez kapcsolódni, és közösségben jól érezni magát, és hát a 40 éves kor fölött jönne az a szempont, hogy szeretne a nyomot hagyni. Ugye régen a fáraók piramist építettek.
Igen, a salátavágás az nehezebb.
Abszolút, tehát ez teljesen látni, hogy vannak monoton munkák, amiket jó is, hogyha jön a robotika, és ki lehet hagyni, mert az senki nem úgy születik, hogy salátát szeretne vágni. Tehát ez egy élethelyzet, hogy éppen nem talál lenni izgalmasabb munkát. Viszont mi meg azt látjuk, hogy a közösség szerepe felül tudja ezeket a dolgokat írni. Tehát, hogyha olyan közösség alakul ki, és a maga kis egyszerű munkájában megtalálja azokat a fejlődési lehetőséget, odafigyelnek rá, megköszönik, megveregetik a vállát, és egyszerűen egyszerű dolgokra kell gondolkozni, mondjuk, hogy van egy takarítónő, és van egy szemetes, és a szemetes kukában vékony a fóly, és az acskó is mindig elszakad. Ilyenkor a takarítónő káromkodik, hogy már erre is sajnálják a pénzt, vagy azt mondja, hogy bedobja az ötletládába, hogy vegyünk már egy vastagabb zacskót, mert egyfolytában kiszakad. És mi megköszönjük neki, kap érte pénzt, megdicsérjük, lehet, hogy a hónap ötlete lesz, mert spóroltam 500 000 forintot.
Budapest egyik legjobb vendéglőjének volt itt a két tulajdonosa. 20 éve benne vannak a szakmában, és van 30 ilyen projektjük, és azt mondták, hogy ott is van egy hasonló ötletbörze, és mondták, hogy az egyik legnagyobb felfedezés az volt ebben a nagyon-nagyon jó vendéglőben, hogy a dolgozók azon dühöngtek, hogy csak egy sajtreszelő van a konyhán.
Abszolút.
Kellett még venni 3 sajtreszelőt, nem tudom, 2000 forint, mert ez egy nagyon jó étterem.
Igen.
És kihúzták, de nem az acskó.
Hát ilyen rengeteg van nálunk, tényleg. A szaktanácsadók azt mondják, akik, ahol látnak jó működő céget, hogy évente általában 3 ötlet per fő. Tehát, hogy van egy 200 fős cég, akkor 600 ötletet lehetne összegyűjteni, mert az embereknek mindig van ötletük. Ha nincs, az mindig a vezetős felelőssége, hogy nem szedi ki, nem találja meg a módszert. És hogy miért nincs ötlet, ha mondjuk egy egyszerű példát, hogy papíron kell beadni egy dobozba. Lehet, hogy rossz a helyesírása, vagy nem tud írni, és inkább nem dobja be az ötletet. És van-e olyan HRS, aki felismeri, és oda megy hozzá, hogy figyelj, Józsi, te nem dobtál be már hetek óta ötletet, nincs semmi, és akkor kiderül, hogy
szégyenli
az írását, vagy nem tudják elolvasni, és ilyen nagyon apró kis dolgokon múlik, vagy mondjuk...
Ezért van önöknél chatbotos tájékoztatás.
Van minden nálunk. Tehát
a dolgozó, a salátavágó dolgozó, az nem hirdetményt kap, nem hírlevelet kap, mert nem biztos, hogy van e-mail fiókja, de mobiltelefonja biztos van, ezért a telefonján
abszolút
chatboton kapja.
És ez is egy tavaly április óta, úgy tudom, mi vagyunk a második cég Magyarországon, aki ezt elkezdte alkalmazni. A lényeg egyébként itt is nem annyira a technológia, hanem az, hogy a vezetőnek van-e arra igénye, hogy szerinte fontos, hogy minden dolgozó kapjon információt. Mert azt látjuk, hogyha a dolgozó nem kap információt, akkor kitalálja. Tehát az ember az így van tényleg összerakva, hogy nem szereti az ilyen nyitott dolgokat, hogy nem tudja, hogy mi miért történik. Ha nem tudja a megoldást, akkor ő talál egy módszert, vagy egy gondolatot. És mindenkinek van okostelefonja. És azt láttuk, hogy az nem megoldás, hogy csinálunk mondjuk egy nagy képernyőn belső intranet, és majd ott állnak sorba, olvassák a híreket, nem fognak, senki nem fog.
Meg előadást se tart ön ott a üzemben, mert vagy ott vannak, vagy nincs.
Igen, meg le kell állítani az üzemet egy órára, és nem, de nem megy át az információ. És akkor azt láttuk, hogy általában minden cégnél, ahol van e-mail címe dolgozóknak, ameddig van, azok úgy nagyjából tájékozottak, és az e-mail címen nem rendelkező nagyon nagy
számú,
őket elvesztettük, és vagy lecsorog az információ, vagy nem. De egy egész egyszerű példára tényleg, hogy mikor lesz fizetésutalás. Tehát egy irodai dolgozónak az, hogy 5. vagy 6. utalunk, az majdnem tök mindegy. A fizikai állománynál pedig tényleg azt látjuk, hogy 10. utalunk valamikor,
és mindenki megy a pénz,
és kopogtatnak a
Magdi, mikor utalunk.
És ezt kiküldtük, minden hónap elején kiküldjük, hogy igen, most 4-én fogunk utalni, és onnantól kezdve senki nem kopogtat.
Megsporolt egy csomó időt.
De a lényeg tényleg az, hogy én nagyon fontosnak gondolom azt, hogy a takarítónőtől a portáson keresztül bárki, mindenki ez aktuális információ jusson el. Ha éppen áramszünet van, akkor nem azért, nem fizettük be az elmű számlát, hanem éppen nem tudom, ki a kimaradás volt, és holnap cserélik a trafót, és új trafót veszünk, mert nagyobb a kapacitás igényünk, tehát hogy ilyen dolgokra kell gondolni. Nagyon nagy szerepet tulajdon a mi sikerünkben annak, hogy a dolgozók ilyen szinten tájékozottak, nincs kérdés. Tehát a dolgozói tájékoztató nem arról szól, hogy elmondjam, hogy mi van, hanem hogy vannak. Mert minden tudnak. Tehát tényleg arról szól, hogy vagytok, van-e bármi olyan gondotok, tudok-e segíteni, megköszönöm nekik, hogy ilyen jó munkát végeztek, és ez a tájékoztató átmegy a információ átadás helyett az érzelmi kapcsolatok szintjére. Tehát egy nagy cég vagyunk, közös célokkal, és megkérdezzük egymást, hogy most éppen milyen hangulatban vannak.
Tehát az IQ miatt vesszük föl, vagy nem amiatt vesszük föl, de ne az EQ miatt küldjük aztán a dolgozót. Ez fontos, főleg akkor, ugye, hogyha itt a 85% fizikai dolgozó az Icebergnél, többek között ezért is fontos. Jó, folytassuk egy pici zene után. Gazsi Zoltán a vendégem, az Iceberg ügyvezető, igazgatója. Ez a nap vendége, műsorunk. Csak pár perc szünet, és folytatjuk az adást.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.